utolsó ítéletet, hogy ezt hogy lehet elképzelni. Én azt gondolom, hogy a Jóisten csak meg fogja mutatni, nézzek, fiú, ha te mindig reggel felkeltél volna pontos időben, a tanulást, amit magad elé tűztél, azt megcsináltad volna, a feladataidat kipipálgattad volna, hát akkor egy ilyen nagyszerű feleséged lett volna, ilyen szép gyerekeid születtek volna. Ennyi jót tudtál volna tenni, mint mérnök, vagy orvos, vagy tanár, vagy közgazdász, vagy akármi. Ilyen könyveket írtál volna, ha te ezt komolyan vetted volna. Melletted álltam, drukkoltam, hogy mondjam, ezerszer újrakezdtünk, de te lustácska voltál, nem? Összevesztél a feleségeddel, duzzogtál egy csomó időt, nem tudom miféle, hogy sajnos ezek a gyerekek nem születtek meg emiatt, nem? Hogy mondjam, mindig hezidáltál mindennel, nem születtek meg ezek a könyvek, ezek a műalkotások, stb. És ott azt is megmutatja, hogy nézzek, hogyha te komolyan vetted volna a gyereknevelést, azt a apai-anyai funkciót, amit én neked adtam volna, ilyen nagyszerű fiaid lettek volna, ilyen nagyszerű unokáid lettek volna, de te, hát hogy mondjam, nem vetted ezt teljesen komolyan. És akkor ebből kifolyólag ilyen boldogtalan gyereked van, és így alakult az életed. Hát nem vagyok én biztos, hogy Isten el kell ítéljen bennünket. Ez a tudat, hogy itt volt a labda a lábamon, a kapu üres, és én lőttem egy hülye kapufát, nem? Hát eléggé rossz érzés. Tehát az Istennel való viszonyunkat nagyon érdemes advent folyamán átgondolni. Az Úristen általad hegyeket akar mozgatni. Azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, megadom én azt nektek. Bízol-e a jó Istenbe? Mered-e megfogni az ő kezét? Azáltal dicsőítsük meg az Istent, hogy nagy dolgokat teszünk az ő nevébe. Ugye egy jó pedagógusnak az a feladata, és egy jó lelkipásztornak is, hogy kivigye az embert a peremre, a határaira. Tehát most konkrétan mire gondolok? Ugye, hogy hát ugye gyerekekkel, járnak Déván iskolába. Van egy iskola busz, elhozza 2 kilométer. Hát régen nem volt semmi iskola busz, mindenki jár gyalog, hát még ezelőtt egy 10 évvel is, de most így van. És délután nem jöttek haza a gyerekek, mert azt mondják, hogy hát, hogy hosszú. Na gondoltam magam a szemetek világa, 2 kilométer az nem hosszú. Na és akkor mondtam, hogy jó van, hát akkor következő szemmisét Vajdahunyadon tartsuk, a várba. Ott a Hunyadi Jánosnak misézett kapisztráni Szent János. Nagyszerű. Hát persze boldogok voltak a gyerekek, milyen jó buli, de gyalog menjünk el odáig. Na hát ki is nézték hamar a keresőbe, kiderült, hogy 16 kilométer, kicsit sok. Persze végül aztán mentünk vagy 20-25-öt, de nem is az a fontos, hanem szépen reggel elindultunk, énekelve, kacagva, szépen összeragyogott az idő, és tényleg elfáradtunk, de egész végig kacaráztunk, jó kedvünk volt, és kiterült, hogy nem is olyan sok az a 25 kilométer, hogy tényleg a kettő előre soknak tűnt, de meg lehetett csinálni. Harmadikos, negyedikes gyerekekkel, vagy 120-an mentünk, tényleg itt-ott minden keresztnél megálltunk, kicsit imádkoztunk, beszélgettünk. Hogy mondjam, nagyon-nagyon szép napunk volt. És azt gondolom, hogy a gyereknek következőnk az iskolából haza kell jönni, azt mondja, az csak 2 kilométer. Nem? Tehát, hogy nekem, mint pedagógusnak az a feladatom, hogy kivigyem a peremre, elvigyem az ő létének a határáig, míg azt hiszi, hogy ezt már nem képes, mert az elején megbeszéltük volna 25 kilométer, akkor lehet egyedül indulhattam volna el. De ottan, végül is elmentünk, az volt a lényeg, és hazajöttünk. Na mostan én azt hiszem, hogy tanulás szempontjából is ez van. De a lelki élet szempontjába is, hogy merj kérni Istentől csodát. Ugye, annak idején én nagyon sokszor mondtam, hogy teremtsünk isteni gondviselősnek lehetőséget, hogy megmutatkozzon. Teremtsünk tágteret az isteni gondviselésnek. Mert hogyha én nem merek Istentől, hogy mondjam, csodát kérni, akkor mi adna? Nem kaptok, mert nem kértek. az imádságomban valahol mindig egy kicsivel merjek tovább menni. Igen, kicsi vagyok, gyenge vagyok, de Isten hatalmas. Olyan szép, ugye, olyan érdekes azért, hogy megnézzük, hogy Jézus Krisztus például, ugye, mondtuk a csodálatos kenyérszaporítás. Hát most mi kell a jó Istennek 2 hal, 3 kenyér ahhoz, hogy 5000 embert jól lakassa? Hát a semmiből is a szinte meg tudta volna csinálni. Nem igaz? Vagy ugye a kánai mennyegző azt mondja, merjétek teli azt a 6 kőedényt vízzel. Most csak vízből tud ő bort csinálni, a semmiből miért ne tudna bort csinálni? Tehát úgy, ha megnézzük a Szentírás, valahol úgy látszik, hogy Jézus mindenütt partnert szeretne lenni az emberrel. Tehát valamilyen módon, hát ő elmegszületett volna Mária nélkül is, de olyan szép, oda megy Máriás, azt mondja, hogy az úrangyala, hogy hát mondasz-e igent vagy nemet, nem? Vagy ugye, hát mikor ott a Herodest kezdi verni a víz, hogy ott a féltékenység meg hasonló, jó Isten küldhetett volna 2 lángpallósú kerúbot, hogy megvédjék kis Jézust. De inkább szó, hogy József, gáz van, nem akarsz segíteni? Tehát Jézus, az Isten úgy tűnik, hogy mindenütt felhasználja az embert, vagy partnerségbe akarja tele segíteni. Tehát ott van a ugye, jerikói történet. Egész biztos, hogy ott a Jerikó kapujánál nem csak egy vak volt, nem csak egy koldus volt, biztos, hogy sok nyomorult volt, mert hát, hogy mondjam, általában ugye ott képzeljük el a vár kaput, hát ott van a piac, adnak, vesznek emberek, logikus, oda gyűlnek össze a bajba lévő emberek is, koldulók is, de még a vámosok feje is, tehát azt jelenti, hogy több vámos is volt ottan. És sokszor elgondolkoztam, hogy ez a Bartimeus, ha nem kezd kiabálni, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, vajon Jézus oda ment volna hozzá, hogy na mi van fiú, látom, nem látsz, ne gyógyítsa meg a szemedet. Én azt gondolom, hogy nem ment volna oda Jézus. Végezte volna a dolgát. Tehát most Istennek hiányzik az a nyafogásunk, a hisztink? Azt gondolom, igen. Nagyon fontos ez, hogy az imádságaimban mindig merjek egy kicsit tovább lépni. Én, hát annak idején, tehát többször megtapasztaltam Isten jelenlétét, csodatevő erejét, de mindig valahogy akkor tapasztaltam meg leginkább, amikor, hogy mondjam, kicsit bátrabb voltam. Kirújba, emlékszem, hogy 90-ben, addig is volt ilyen ifjúsági táboraink, de hát elmentem egy nagy táborozó helyhez, 465 hely volt. Mondtam, kibérelek 100-at. Aztán kiderült, hogy a többi helyre Galaszról valami románokat hoználak. De azt hírtam, hogy nem tetszett, és akkor nagy lendületben kibéreltem az egészet. De hát abban az időben nem volt se e-mail, semmiféle Facebook, meg ilyesmi. Mint ifjúsági lelkész, írtam, hát egyszerre 3 lány is gépelt, és én diktáltam a levelet, mert 2-3 példányban lehetett indigóval szépen. Nos, elküldtük egy csomó helyre a levelet, hogy tábor lesz, 10 nap, buli, összeg, ugye abban az időben nem volt még támogatás, hát hogy jöjjenek el. De ez olyan naív dolognak tűnt nekem, hogy annyi ember eljön, de úgy kiszámoltam, hogy van valami készpénzem, van egy trabantom, ha eladom, nagyjából kifizettem, és kész, valami csak lesz. Persze elég sokat imádkoztunk, hogy jöjjenek el a fiatalok és minden, és ha hiszik, ha nem, mikor kihirdettük, hát hogy 140-en be is jelentkeztek, ez nagyon kevés. 465 hely, fú. Na, és elkezdődött az első nap, hát az este, hát mindenhonnan jöttek a fiatalok. Láttam, hogy sokkal többen jönnek, mint amennyien bejelentkeztek. Alig vártam, hogy másnap hajnalban, reggel volt, mondtam, hogy elmegyek házat szentelni. Volt egy jó pár kedves régi barátom, ismerős lányok, énekelték, szép a reggel, jó a reggel, csak a lusta, az nem kell fel. Egy vízipuskát megtöltöttem, szentelt vízzel, és mentünk minden szobába, és minden ágyba, mindenhova beszenteltem, hogy lássuk, hogy arra is kíváncsi volt, hányan vagyunk. hajszik, hanem egy egyetlen ágy maradt üresen. Egy törött lábú ágy, abban nem volt lakó, de többiben mindegyikben volt. Hát akkor éreztem, hogy mennyi atyám, hát hogy mondjam, tehát se nem több, se nem kevesebb, hanem pont annyi, mennyire meghirdettem. Olyan csoda volt számomra, hogy az tényleg kényszeríti az embert. Tehát, hogyha nem dobod fel a labdát, akkor jó Isten nem húzza le. Ha nem teremtesz szituációt az isteni gondviselésnek, akkor nem tud az megnyilvánulni. És a további életemben is én azt gondolom, nagyon sokszor ezek a csodák szárnyakot adnak az embernek. Az ő hite ezáltal növekszik. Én azt gondolom, amikor Szent Péter oda ment, és azt mondta, aranyom, ezüstöm nincs nekem, de Krisztus nevével mondom, kelj föl és járj, és az elindult, lehet, hogy Szent Péter leült, és azt mondta, na, ezt én se hittem volna. Tehát, hogy valahogy így növekszik a hite. Tehát Szent Péter ugye az elején nem volt ott nagyon a szentek topján, de lassan Jézus Krisztus mellett felnőtt. És azt gondolom, hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha úgy érzem, hogy gyenge az én hitem. Uram, segíts hitetlenségemben, hogy hinni tudjak. Miért nem merhetnék imádkozni úgy? Segíts, Uram, hogy tényleg segíteni tudjak embertársaimon. Képzeljék el, hogy hát még mielőtt elindultam volna én a gyermekvédelmi úton, akkor olvastam egy nagyon izgalmas történetet, egy amerikai tábornok barátaival, szintén katonatisztekkel kitalálták, hogy hát mi ne játszanánk el egy atomháborút. Nos, akkor megpályáztak aztán a Bikini szigeteknél, ott a Csendes óceánban, egy szép szigeten, ami amúgy volt egy katonai támaszpont, de oda vittek 20 000 katonát, és 2 éven keresztül építettek ott bunkerektől elkezdve repülőtérig, meg mindenfélit az égvilágon. Vittek oda mindenféle vadonat, új harckocsikot, tankokat, rakétákat, mindenfélit, vagy 80 valamennyi hadihajót, de ilyen kiszolgáló hajókat, tenger alatt járót, minden, lebetonoztak egy csomó féleképpen, kifutópályát, meg minden, arra voltak kíváncsi, hogy hallám, mi lesz, hogyha itt egy atombomba elpukkan. Nos, mikor jó sokat dolgoztak, egy csomó pénzt belefektettek, akkor tényleg, hát egy atombombát ledobtak, egyet a tengerbe, egyet ott valahol a levegőbe, és akkor utána elmentek, hogy hallám, mi maradt belőle. Hát azt hiszem, 2 hajó maradt, meg a többi mind elsüllyedt. A repülők elégtek, minden tönkrement, de ugye elgondolkoztam, hogy hát az emberiség pénzéből, az adófizetők pénzéből, ezeknek volt bátorságuk, pofájuk, oda menni a, hogy mondjam, megpályázták, megnyerték, nem? Hát akkor gondoltam arra, hogy egyen meg a fene, hát akkor én most, hogy mondjam, én megpályázom a Jóistennél, hogy Erdélyben ne legyen éhes utca gyerek, hanem tudjuk összeszedni őket. Na, hát ott mégis egy kicsit logikusabbnak tűnt ez a pályázat. Tehát nem volt pénz erre, nem volt keret, nem is bíztak ezzel meg engemet, de úgy elindult ez az egész dolog. Hát én most jelenleg is Szászvárosi plébános vagyok, és most másodikára haza kell menjek, mert az érsek atya el akar jönni, hogy hát, hogy na, én az én plébániámot megnézzem, tehát ellenőrizze, vagy hogy mondjam. Na, szívesen is veszem. Tehát az egész gyerekvédelmi munka, 80 valamennyi ház, meg minden, az egy kis mellékállás, vagy háztáj, vagy hogy mondjam, ráadás. Tehát tehát nem erős hiszik el, hogy erre soha nem is kértem az egyházmegyétől, a rendtől pénzt. De úgy gondoltam, ezek az Úristen árvái, hát gondoskodjon a Jóisten róluk, nem? Tehát olyan... Szent Ferenc mondotta, hogy ha becsületes munkátokat nem fizetik meg, akkor járuljatok az Úr terített asztalához. Azaz kóduljatok. És hogy mondjam, ha nekem ezt valaki mondta volna 25 évvel ezelőtt, hogy több mint 5 000 gyereket be tudsz te fogadni, és tényleg az isteni gondviselés, a szeretet jó voltába, úgy, hogy én egyszer még nem mondtam ki azt, hogy adjanak nekem pénzt. Nem mondtam, soha nem. Mert úgy gondoltam, ha sok pénzt adnak, az a sok munka van. Ha nem küld el jó Isten pénzt, akkor nem kell dolgozni, nem? Akkor csinálj valaki más. De ezt tényleg így is gondolom. És ennek ellenére Istennek legyen hála, az idén is szeptemberben tudtunk adni 2138 gyereknek táskát, ceruzát, ruhát, tanszert. Csak egy vacsorát képzeljék el, hogy mit jelent. És hogy nem működik. És ilyenkor az ember egy dolgot tud tenni, letérje, és azt mondja, igen, Uram, szeretlek tégedet. És tudom, hogy vagy, és tudom, hogy szeretsz bennünket, és tudom, hogy igenis, ezt a világot tovább akarod vinni.
A békesség bajnokai. Böjte Csaba ferences szerzetes adventi gondolatait hallották a szentekről. Várakozás. Adventi vallomások.